tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Nagy sikerrel mutatták be Cannes-ban Nemes Jeles László új francia nyelven forgatott filmjét.
Nagyon megrendítő élmény volt egyrészt visszajönni Cannes-ba több mint 10 év után, másrészt meg a filmfogadtatása is nagyon pozitív volt, amit éreztünk, és az egész stáb nagyon meghatott volt, illetve a színészek is, és ez kicsit olyan, mint egy valami spirituális élmény az első közönséggel találkozni és megosztani velük a filmet.
Két részes életrajzi film készült Marton Éváról, a Szenvedély hangja címmel.
Engem is meglepett, hogy mertek beszélni rólam. A másik, hogy nem is gondoltam, mert én ezekből nem láttam semmit. Nekem nem mutattak meg, és nem is kérdezték ki a véleményemet. Én rábíztam magam Eszterre, és mondtam, hogy próbálj ebből valamit kihozni. És kihoztam.
Nagyszabású Vázarelli kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. A megnyitóra Budapestre érkezett a világhírű művész unokája is.
Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagylelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rám. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
És beszámolunk még egy szegedi fotókiállításról, a Női szörnyetegek című könyvről, és a Győri Színház Marica grófnő előadásáról is. A mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Vasárnap volt a világpremierje Nemes Jeles László új filmjének a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A Moulin az idei program egyik leginkább várt alkotása volt, mivel a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti francia ellenállás jelképének, Jean Moulinnek az utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch, a Gestapo hírhedt tisztjét pedig a német Lars Eidinger alakítja. Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező Cannes-ból adott exkluzív interjút a Bartók Rádiónak. Először is engedd meg, hogy nagy szeretettel gratuláljak, hiszen néhány napja volt ez a világpremiér, és a 2300 férőhelyes Lumière terem zsúfolásig megtelt, és 10 perces tapsot kaptál. Gondolom, neked különösen nagy elismerés és élmény visszatérni Cannes-ba, ahol 2015-ben a Saul fiad diadal útja elindult.
Igen, ez nagyon megrendítő élmény volt egyrészt visszajönni Cannes-ba több mint 10 év után, másrészt meg a filmfogadtatása is nagyon pozitív volt, amit éreztünk, és az egész stáb nagyon meghatott volt, illetve a színészek is, és ez kicsit olyan, mint egy valami spirituális élmény az első közönséggel találkozni és megosztani velük a filmet. És nem is számítottunk arra, hogy ez most egy ilyen nagy taps lesz, de ráadásul elkezdődött a főcím, és ment vagy 5 percig a sötétben, és csak utána állították le, tehát volt idejük kimenni, és mégsem mentek ki, és mégis ott akartak maradni, és ez nagyon megható volt.
Jean Moulinról, a francia ellenállás hőséről, tulajdonképpen a hazafiság és az önfeláldozás jelképéről forgattad ezt a filmet, tehát ismét a második világháború idején járunk 1943-ban. Ha jól tudom, akkor a producer és a forgatókönyvíró keresett meg téged, hogy erről a fontos francia nemzeti alakról készíts filmet. Ez is egy nagy megtiszteltetés lehet.
Igen, azt gondolták, hogy én tudnám ezt megcsinálni úgy, hogy ne egy szokványos történelmi film legyen, hanem valami sokkal immerzívebb. Ez olyan film, ami belülről megmutatja az ellenállást, ezt a nagy ellenállót, aki a Jean Moulin volt, aki mégiscsak minden nehézség ellenére hű tudott maradni az elveihez, és valami nagyon emberi történet. Nem akartam egy hős történetet, hanem a hős mögött megtalálni az embert, és azt hiszem, hogy ez az, ami a helyeket is megérintette.
A Saul fia siker és az Oscar díj mellett egy kicsit szólhatott annak is ez a felkérés, hogy tulajdonképpen téged tiszteletbeli franciának is tekinthetnek, hiszen talán a hallgatók is tudják, hogy 12 éves voltál, amikor kiköltöztetek Franciaországba, ott jártál iskolába, anyanyelvi szinten beszélsz franciául, tehát van egy francia identitásod is.
Hát ez mindenképpen sokat segít egy ilyen feladatnál, hogy főleg a franciákkal, hogy az ember beszélje a nyelvüket, és én azért a történelmüket is jól ismerem. Ráadásul pont a 19.-20. századi történelmet, a francia politikai történelmet tanultam, és nem éreztem magam ingoványos talajon, hanem éreztem, hogy ez meg tudom csinálni, és tudok eleget erről, hogy aztán persze utána tovább mélyítettem a tudást, de hogy tudtam eleget erről a történetről, meg a korszakról, meg az ellenállás, a kollaboráció történelméről, hogy ne akarok mindent megmutatni, hanem nagyon tudjak fókuszálni ennek az embernek az utolsó 10 napjára.
Francia nyelven forgattad ezt a filmet, de részben Budapesten, ugye Lyont kellett
teljesen.
Meg... Szinte
bocsánat,
teljesen Budapesten?
Teljesen Budapesten.
Télen zajlott ugye nagy részt a forgatás. Lyont kellett megidéznetek. Könnyű volt Budapesten megidézni az 1943-as Lyont?
Igen, de hát Budapestnek a topográfiája hasonlít Lyonnak a topográfiájához, és egyrészt van egy laposabb rész, és van egy dombosabb oldal, és valahogy az egész érzetre felmenő kis utcák a hegyoldalba, valahogy a Budapesten ezt megtaláltuk, és ráadásul persze hozzáadtunk egy plusz trükk réteget is, és visszahoztuk a lyoni utcákat 1943-ból, ami egyébként már nem is létezik úgy, vagy nagyon renoválva van Lyonban, ezért sokkal komplikáltabb lett volna ott ezt megcsinálni szerintem, mint Budapesten, amit ráadásul jól ismerünk, és jól tudunk kontrollálni filmes szempontból, ezért megadta azt a plusz könnyűséget, hogy a filmet le tudjuk forgatni.
Azt tudom, hogy nagyon alapos rendező vagy, nagyon szeretsz előtanulmányokat folytatni a Saul fia előtt, és évekig készültél erre a filmre. Itt, ha jól tudom, Jean Moulin titkárának a visszaemlékezései segítettek megidézni Jean Moulin alakját.
Egy nagyon érdekes embert ismertem meg ezekből az írásokból, amit a titkára írt a háború után, és visszaemlékezései, nagyon pontosan leírja a jeleneteket és a beszélgetéseket, és valahogy a Moulinben egy olyan humanistát ismertem meg, aki mindenképpen úgy éreztem, hogy megérdemli, hogy emlékezünk rá.
Ugye Jean Moulin 1943-ban irányította a francia ellenállás, de Gaulle emigráns kormánya segítségével jutott el Londonból Franciaországba, de ott elárulták, és a Gestapo elkapta, és tulajdonképpen ez a kínvallatásának története, amit bemutatsz ebben a filmben, de azt hangsúlyoztat, hogy nem a fizikai kínzásokra, hanem inkább egy a pszichológiai hadviselésre akartad fölfűzni ezt a filmet.
Igen. Egyrészt a pszichológiai kínzás nagy előszeretettel használták a gestaposok, Klaus Barbie és bűntársai Franciaországban, és persze keverték a fizikai kínzásokkal is, de amikor bekerül a Moulinba a helyzetbe, akkor nem is tudják, hogy ő ellenálló vagy sem, mert egyszerűen a helyzet olyan volt, majd aki megnézi a filmet, az megérti, amiről beszélek. Nem evidens, hogy ő ellenálló, és ahogy fokozatosan a Barbie, mint valami detektív, egyre közeledik az igazsághoz, és hát fokozatosan tudja meg, hogy milyen szerepe van a Moulinnek ebben az egész ellenállásban, úgyhogy közben nem a Moulin beszél, de valahogy eljut idáig, és ezt próbáltuk filmes eszközökkel megjeleníteni, és ez volt a kihívás is, hogy ne egy kínzás film legyen, hanem hogy valami igazi felépített dramaturgiája legyen ennek, és azt hiszem, hogy ez sikerült. Mindenképpen akartam egyébként, hogy a nézőre legyen bízva egy csomó minden, és ne kelljen mindent megmutatni, ezért filmes eszközökkel próbáltuk ezt elmesélni.
Aki megnézi ezt a filmet, milyen érzésekkel fog szerinted kijönni majd a moziból?
Hát azt remélem, hogy valami spirituális érzéssel fog kijönni, mert mindig azt próbálom megtalálni, hogy van a legnagyobb sötétségben, hol van az, aki a fényt viszi, és itt ebben az esetben ez az elárult, magára hagyott ember, a mula, és azt gondolom, mindent megtettünk azért, hogy ez több legyen, mint egy történelmi film. A mai nézőhöz is tudjon beszélni, és hogy legyen valami transzcendens, spirituális, ami megmarad a nézőben remélhetőleg.
Arra emlékszem, hogy a Saul fia forgatása előtt mesélted, hogy egy fél órára le kellett feküdnöd, amikor az első napon szembesültél azzal, hogy egy mekkora stábot, mennyi statisztát kell ott neked most mozgatni. Amikor az ember már a negyedik nagyjáték filmjét készíti, akkor ez az érzés egy kicsit alább hagy?
Azért igen. Meg hát most már azért egy olyan csapattal dolgozom, akiket jól ismerek, és Erdély Mátyás, az operatőr, és nagyon sok olyan ember, aki segít. Kolos István, aki az első asszisztens, és Zányi Tamás, hangdizájner. Nagyon sok olyan ember van körülöttem, aki segít, és tényleg egy csapatmunka, olyan, mint egy műhely munka. Emiatt azért a félelem is kisebb, persze vannak szorongások, de valahogy meg tudom ezelni. A méretet azért itt is azért nagy léptékű jelentek vannak, és valahogy berázottam már, de még mindig vannak nehézségek, és ha nem lennének, akkor nem is csinálnám ezt, mert azért is csináljuk. De még mindig elvonulok, amennyit csak lehet pihenni a szünetekbe, és egy kicsit, hogy bent tudjak maradni a filmben, és ott tudjak lenni a forgatáson, és ne az legyen, hogy a félelmek veszik át az irányítást.
Most szerdán délután beszélgetünk, és ha jól tudom, akkor a versenyfilmek, hiszen 21 vagy 22 alkotás mindegyik cikk mást ír, verseng majd, köztük a te filmed is. Ilyenkor elkezded megnézni ezeket a filmeket?
Nem nézek filmeket, nagyon fáradt vagyok, ez a három nap nagyon nehéz volt, itt nagy volt az érdeklődés, nagyon sok interjú, nagyon sok esemény, teljesen kiégtem ebben, megpróbálok egy kicsit visszakapaszkodni az élők soraiba. Egyrészt, másrészt, ezért nem akarom átvenni ennek a verseny hangulatnak a feelingét, hanem itt voltunk, bemutattuk, szerintem nagy hatása volt a filmnek, és lesz utóélete. Onnantól kezdve az, hogy most mi lesz vele itt Cannes-ban, az annyira nem tőlünk függ, és azért is mondom, mert voltam a nagy zsűriben 10 éve, és tudom, hogy ez hogy történik.
Hogy zajlik, hogy egy 9 fős zsűrit képzeljünk el? Hogy döntöttétek el akkor, hogy ki kapja a nagy díjat?
Szerintem egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy ez mi, ha nincs benne az ember, és azért 9 ember az sok, és nagyon sok típus, és nem lehet ezt megjósolni, annyira sok. Hát ez zsűritől függ, én azért George Millerrel voltam, meg Donald Sutherlanddel, Matt Mikkelsennel, szóval azért elég komoly figurák voltak a zsűriben, és nagyon sok nézőpont, és ízlés, és gondolat konfrontálódik ilyenkor, és az, hogy egyöntetű vagy nem egyöntetű, szerintem ezek sokszor nagyon nem egyöntetű dolgok, hanem mindig a kérdés, hogy éppen mi történik, és éppen akkor, az nap, amikor leül a zsűri, éppen mit gondol. És nincs köze se az újságírói érzésekhez, se a közönségi érzésekhez. A zsűri azért nagyon külön van tartva.
Hát akkor nagyon szorítunk neked, azt hiszem szombat este már okosabbak leszünk.
Én megtettem, ami a hüldetésem volt, és azt hiszem, hogy egyébként Franciaországban ez biztos egy nagy esemény lesz ez a film, most mindentől függetlenül, és ez már így szuper érzés. Októberben lesz a bemutató Franciaországban, és szerintem Magyarországon is csak ősszel fogjuk bemutatni, szóval addig várni kell.
Nemes Jeles Lászlót hallották Cannes-ból. A Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a szombati záró ünnepségen nyújtja majd át a díjakat. Kétrészes életrajzi dokumentumfilm készült a világhírű operaénekesnőről, Marton Éváról. A film átfogó képet ad a Kossuth Díjas szoprán kivételes pályájáról, a budapesti indulástól a világ vezető opera színpadainak meghódításáig. Marton Évát az ünnepélyes díszbemutató után az Uránia Filmszínházban kérdeztem.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, és megmondom őszintén, hogy annak örülök, hogy barátok mind eljöttek, akikkel együtt éltem az elmúlt évek alatt. Együtt örültünk, együtt drukoltak nekem, itt volt a családom. Nagyszerű volt Petrovics Eszterrel és a Timmel együtt dolgozni. Remek embereket ismertem meg, és könnyű volt velük, mert nagyon-nagyon emberien és nagyon összekovácsolódtunk pillanatok alatt.
Igazán őszintén vallottál ebben a filmben az életedről, igen, a nehézségekről, igen, a sikerekről egyaránt.
Igen.
Azt hiszem, hogy megismerték a nézők, a hallgatók a humorodat, időnként a keménységedet.
Persze.
Hogy még Solti Györgyel is egy kicsit konfliktusba mertél keveredni. Fantasztikus, hogy egyáltalán ez megvan, ezek a felvételek megvannak.
Én is, nekem is meglepő volt ez. Ez mind meglepő volt. Én is most láttam először. Nem tudom, hogy honnan bányáztak ki, de most már mindenkinek a birtokában van, az enyémben is. Sajnos az egész életemet nem tudtuk bemutatni, és azokat a városokat, ahol vagy országokat, ahol énekeltem, lehetetlenség, mert nagyon-nagyon sok helyen dolgoztam, de beláttak az emberek jobban a privát életembe, és abba is hagyta meg a próbákon való küzdelem, és egyáltalán, amikor kellett, akkor egy kicsit az ember erélyesebben odaszól, de általában, hál' Istennek, ez nem gyakran fordult el.
A 70-es, 80-as évekből is nem csak olyan felvételek voltak, igen, amikor operaházak színpadán állsz, hanem egy kicsit privátabb felvétel, amikor dedikálsz, például hazatértél Budapestre.
Nem tudom, ki csinálta. Fogalmam sincs, ki csinálta. Hát fogalmam sem volt, és borzasztóan örültem, hogy azok az emberek, akik tényleg nagyon fontosak voltak számomra, Dohnányi, Levine, Méta, ezek mind ott voltak, Patané, hát együtt dolgoztunk, együtt terveztünk.
Szerencsére néhányan még élnek is,
igen,
nyilatkoztak,
igen,
volt. Talán a legmelegszívűbben, José Carreras.
José és Domingo.
Valahogy én úgy éreztem, mintha José Carrerasnak annyira fontos volt, hogy több évtized után újra találkozzatok.
Igen, igen.
És ezt a legendás Turandotot is egy kicsit fölelevenítsétek.
De nem volt érdekes? Mély nyomot hagyott, úgy látszik benne is, mert egy nagyszerű énekes volt, remek énekes volt a spanyoloknál. Nem nehéz találni jó énekeseket, de nem is könnyű, mert azért ott sem teremnek azok mindenhol. De ő egyike volt, akit nagyon szerettem, meg Aragált. Én a tenorokról beszélek most, akikkel mindig szívesen énekeltem.
A film másik érdekessége, hogy a családodba is egy kicsit bepillantást lehet. Mm-hmm. Ugye Zoltán is nagyon ritkán nyilatkozik, de most több családtagod is megszólalt.
Igen, igen, engem is meglepett, hogy mertek beszélni rólam. A másik, hogy nem is gondoltam, mert én ezekből nem láttam semmit. Nekem nem mutattak meg, és nem is kérdezték ki a véleményemet. Én rábíztam magam Eszterre, és mondtam, hogy próbálj ebből valamit kihozni. És kihozta. És hát az, ami lényeg, ugye Budapest, Barcelona, Bécs, a 3B.
Forgatási helyszín.
Igen, a 3B, az nagyon fontos, és nagyon fontos volt nekem ugye Frankfurt is, mert ott kezdtem. Teljesen egy bőröndel, $50 a zsebembe, egy pici gyerekkel, kisgyerekkel, ott kezdtük ezt a nagyon nagy punkalandos életet.
Akkor úgy érzed, hogy ez a 2x75 perc, ez igazán méltó összefoglalással
persze,
te pályádnak.
Persze, ez egy bemutatás, ez egy kicsit, de mondom, hogy nem lehetett mindent, mert hol van még Tokió, hol van Dél-Amerika.
Buenos Aires, ahol sokat énekeltél, mekkora
hol van, igen, 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 ezek még mind hiányoznak, de hát majd egyszer erre is sorra kerül, akkor valakit érdekel, akkor utána tud nézni.
Dit amor que
Marton Éva Leonóra áriáját énekelte Verdi a Trubadur című operájából. A felvétel a New Yorki Metropolitanben készült 1988-ban. A díszbemutatón zsúfolásig megtelt az Uránia Filmszínház nagyterme. Ott volt szinte a film teljes alkotógárdája, így a rendező Petrovics Eszter is. Óriási siker volt ez a film. Gondolom, hogy te láttad már ilyen nagyvásznon is.
Először láttam én is ilyen nagyvásznon, nekem is nagyon izgalmas volt, hogy hogy fogadja a közönség, nagyon izgultam is, hogy milyen reakciók lesznek, mert ugye az ember ilyenkor kockáról tudja, hogy mi következik, milyen poénnak kell bejönnie, mi az, ami megejtő dolog, mi az, ami érzékenységet igényel, és hát nagyon füleltem, hogy reagál a közönség, de azt gondolom, hogy át tudott menni mindaz, amit a filmben ki akartunk fejezni.
Azt hiszem, a fantasztikus alakítások nyújtotta megrendültség, aztán kevésbé volt érzékelhető, de azt, amikor a humora kijött a filmnek, mindenki nagyon vette.
Ezt kevesen tudják Éváról, hogy fantasztikusan jó humora van, nagyon kemény is tud lenni, szigorú is tud lenni, bájos tud lenni, és nagyon humoros is tud lenni, és könnyed, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden féleség van benne emberileg is, és hát művészileg pedig hát páratlan.
Ugye a 80. születésnapra terveztétek eredetileg ezt a filmet, 3 év csúszás volt, gondolom, hogy azért, mert rengeteg helyszínen, rengeteg felvételt kellett felkutatni, hiszen itt a bécsi Staatsopertől a Veronai arénán át a New Yorki Metropolitanig páratlan felvételeket láthatunk nagyon jó minőségben.
Ez így van, nagyon-nagyon sok időbe telt, amíg ezeket a felvételeket úgynevezett jogosítatni lehetett, tehát hogy jogtisztak legyenek. Jogászok nagyon hosszú hónapok munkája árán tudtuk ezeket megszerezni, megkapni, úgyhogy ezért is húzódott ilyen sokáig ez a film, de hát való igaz, lényegében a 80. születésnapján kezdtük el forgatni, és hát egy ilyen kaliberű film, és ilyen sok helyszínen és szereplővel beszélgetve, hát viszi az időt. Nem egy olyan forgatás, hogy 20 nap alatt lebonyolítjuk, és 2 hónap alatt megvagyunk, hanem hát ugye egy év az, amíg le tud menni egy ilyen forgatás. Egy-egy alkalomhoz, egy-egy eseményhez, egy-egy utazáshoz kapcsolódva, tehát emiatt is ilyen hosszú, és hát aztán az utómunka része pedig, hát az egy külön etap, mert hát majdnem 120 nap utómunka van benne, és ez csak a vágási része, és utána jön még a fényelés, keverés, feliratozás, hangalámondás, úgyhogy ez egy nagyon sűrű időszak volt mindannyiunk életében.
Ugye Kodályról és Cifráról már készítettél filmet. Marton Éva, te ötleted volt, vagy felkértek rá, hogy forgass filmet?
Felkértek rá, nagyon örömteli volt ez a felkérés, és hát adott volt, hogy a művésznő 80. születésnapjára készüljön egy ilyen nagy lélegzetű életműfilm. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy ezt csinálhattam Évával.
Ugye mindenki tudja, hogy az édesapád Petrovics Emil, aki ugye az operaháznak igazgatója is volt, nem tudom, hogy neked személyes emléked egyébként Marton Éváról van, volt?
Abszolút, igen. Ebben a nevezetes Jenu feladásban én láttam, tehát ez egy nagyon nagy élmény volt, és ugye Vangbanban is láttam, tehát el tudtam csípni a pályájának az utolsó gyöngyszemeit, úgyhogy így módon volt személyes érintettség, vagy élmény, és Évával azért pályám során alkalmam volt dolgozni, tehát nem volt ismeretlen számomra, mint filmszereplő, és én sem neki, úgyhogy maximálisan megbíztunk egymásban, és ez nagyon jó hatással volt a filmre.
Most egy moziban, nagy vásznon, a nagy díszteremben láthattuk ezt az előadást, de azt mondtad, hogy ezt igazából tévére szántátok. Mikor és melyik televízió csatornákon várható, hogy bemutatásra kerül?
Reményeink szerint ősszel lesz látható valószínűleg az MTVA 5-ös kulturális csatornáján, de hát majd kiderül, hogy milyen utóélete lesz a filmnek. Bízom benne, hogy minél többen majd láthatják, és talán arra is lehetőség adódik, hogy nagyvászon láthassa a közönség.
Petrovics Esztert a Szenvedély hangja, Marton Éva portréja 2 felvonásban című életrajzi dokumentumfilm rendezőjét hallották. Thank you. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójára emlékezik a Szép Művészeti Múzeum. A nagyszabású retrospektív kiállításon bemutatják a pécsi születésű, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek jelentős része a budapesti és a pécsi Vasarely Múzeum gyűjteményéből származik, de Franciaországból is érkeztek képek. A jól ismert és a Magyarországon még sohasem látott alkotások együtt lehetővé teszik, hogy a látogatók teljes képet kapjanak Viktor Vasarely művészetéről. Kádár Dóra Pócs Veronikával, a Budapesti Vasarely Múzeum muzeológusával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetett.
A Szép Művészeti Múzeum megnyitása óta a kortárs művészettel is folyamatosan foglalkozott, annak legjavával és időtálló művészeivel, és Viktor Vasarely ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott, és jelen volt a kiállításokon, Budapesten is, és a nagyvilágban. Ilyen módon úgy, ahogy a múzeumunk is átöleli az egész századot az ő életműve.
1930-ban elhagyta Magyarországot, a 60-as, 70-es években pedig szinte világhírnévre tett szert.
A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten.
Itt állunk a kiállított térben a Bortnyik műhelyt megidéző millióben, szóval egy kis kultúrtörténeti utazásra is hívják a látogatókat végig vezetve a pálya különböző állomásain.
Így van, a budapesti és magyar közönség számára talán érdekes mondom, pont kevéssé ismertek a korai művei, amelyeket, ahogy mondta Bortnyik Sándor, úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a Budapesti Vasarely Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek nagyon érzékletesek, tehát amellett, hogy mutatják Viktor Vasarely bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vasarely ilyen néven, tehát Vásárhelyi Győzőből franciásítva a nevét, ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, mint grafikus, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vasarely állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
Az optical art, ugye az opárt eredeti elnevezése, megjelenése előtt, tehát az 50-es évek előtt jóval felfedezhetünk Vasarely művein opárt, tehát illúzióval foglalkozó műveket. Ez már igazából a 30-as években megjelenik, például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja a két állatnak különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vasarely már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
Itt a gyűjteményben láthatjuk tehát a Szép Művészeti Múzeum kincseit, illetve azokat az alkotásokat, amelyeket maga a művész adományozott Magyarországnak, és vannak olyan alkotások is, amelyek még alig ismertek?
Abszolút. A pécsi Vasarely Múzeum gyűjteményéből is páratlan műveket sikerült kölcsönkapnunk, illetve a másik fontos csúcspontja az életművének, amikor pont 50 éve, mint a pécsi múzeumot, megnyitotta Aix-en-Provence-ban csodálatos épület együttest, amely a Fondation Vasarely néven vált világhírűvé, és a mai napig látogatható, amely egyszerre kutatóhely, múzeum, innen is nagyon fontos műveket kölcsönözhetünk a kiállításunkra.
Sétáljunk át abba a kiállító részbe, ahol ezek a bizonyos szemkápráztató és szemet gyönyörködtető alkotások vannak az optikai illúzió eszközeivel.
Igen, Vasarely életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzleként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
A kottáról jut eszembe, hogy bár most itt a fekete-fehér teremben vagyunk, de Vasarellynek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vasarely kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vasarely formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
Púcs Veronikát, a Vasarely kiállítás egyik kurátorát hallották. A nagyszabású tárlat megnyitójára Budapestre érkezett a világhírű képzőművész unokája, Pierre Vasarely is, aki nagyapjához fűződő viszonyáról mesélt, és azt is elárulta, hogy ugyan nincs kedvenc Vasarely műve, de van egy, amit jobban kedvel a többinél.
Il a pas eu beaucoup de temps pour la famille, mais il a toujours eu beaucoup de temps pour moi.
Nem sok ideje volt a családjára, de rám mindig jutott. Én máshol laktam. Petit Pierre-ből származom, de kamaszként minden nyaralásomat Gordban vagy Neu-sur-Marne-ban töltöttem. Én voltam a kedvenc játszótársa munka után. Amikor befejezte az alkotást, megkért, hogy menjek vele sakkozni, biliárdozni, kártyázni, petangozni, vagyis golyózni. Különleges kapcsolatom volt vele, más, mint amilyen a felnőtteknek lehetett. Viktor Vasarely megszállottja volt a munkájának. Volt egy notesze, a munka, amiben minden műalkotására vonatkozó hivatkozást beírt. Az életét a munkájának szentelte. Kevés ideje maradt a barátokra vagy a családra. 12 éves koromtól így emlékszem rá. Vasarelyt nagyon gőgösnek, megközelíthetetlennek tartotta, pedig valójában nagyon egyszerű ember volt. Tudta, hogy az élet rövid. Sok kötődése volt Magyarországhoz és Franciaországhoz. Aktív alkotó kapcsolatokkal, a világ többi országával is. Érthető, hogy nem maradt ideje másra. Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagylelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rám. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
Mais qui pouvait parfois être perçu comme étant quelque chose de différent pour les gens extérieurs à notre relation.
Nincs kedvenc művem, de talán a többinél egy kicsit jobban szeretek egy 1935-ben Párizsban készült képet. Ez egy kövér férfi tábrázol, nagy pocakkal, csíkos pólóban, aki egy hadszögben áll. Ennek az úrnak a hasa és a mellei olyan hatalmasak, hogy a test formáinak köszönhetően a rajzon mozgó vonalak jelennek meg. Ez talán az első kinetikus mű, amit Viktor Vasarely készített, anélkül, hogy tudatában lett volna ennek.
Il a été perçu en arrivant à Paris en 1930 un petit peu comme un extraterrestre.
Ahogy a magyarok, a mai franciák is jelentős művésznek tartják, de igaz, hogy Franciaországban, amikor 1930-ban Párizsba érkezett, valamiféle idegennek tekintették. Párizs volt akkoriban a művészetek fővárosa, és Franciaországban keveset tudtak és kevesen tudtak a Bauhaus iskoláról és annak másutt fontos német hatásáról. Mindaz a befolyás, amelyet a műhely irányzataiból és Bortnyék Sándor konstruktivizmusából hozott magával, lehetővé tette számára, hogy nagyon innovatív művész legyen, aki vágyik arra, hogy újabb és újabb technikák felé nyisson. Vazarelit Franciaországban nagyon hamar francia művésznek tekintették.
Donc très rapidement Vazarely va être perçu en France comme étant un artiste français.
Pierre Vazarely magyar hangja Bordi András volt. A Vazarely kiállítás augusztus közepéig látható a Szépművészeti Múzeumban. Szintén a szépművészetihez kapcsolódó hír, hogy eddig már 200 ezeren látták az Öröklét őrei, az első kínai császár agyag katonái című kiállítást, amely a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható. Grimasz nem feltétlenül vicc és nem hiba, hanem egy átmeneti állapot, amikor az arc kicsúszik a kontroll alól, és valami furcsa, olykor kicsit kényelmetlen érzést kelt abban, aki látja. Szabó Luca szegedi fotográfust ezek az érzelmi kifejezésmódok érdekelték, így jött létre az a fotósorozat, amelyet május végéig még megtekinthetnek az érdeklődők a Szegedi Nemzeti Színházban. A tárlatot Beslin Anita járta körbe.
Azt hiszem, hogy azok, akik megérkeznek ide egy-egy előadás előtt, igencsak meglepődnek, ha nem hallották ennek a tárlatnak a hírét. Hogy is készültek ezek a fotók?
Úgy készültek, hogy kitaláltam, hogy grimaszos portrékat szeretnék készíteni, mert egy kicsikét már untam az ilyen beállított képeket, és egyszer magamról készítettem portrékat, és azok nem annyira tetszettek, ezért belegrimaszoltam a kamerába, és az a grimasz az viszont nagyon-nagyon tetszett nekem. Ezért megkértem utána egy pár barátomat, hogy grimaszoljon már nekem, és nagyon élveztem az egész folyamatot csinálni, meg nagyon érdekes volt, hogy milyen arcot fognak vágni, és hogy reagálnak, hogy nagyon közel megyek az arcukba az objektívvel.
De ezek akkor nem színészbarátok voltak?
Nem, ők nem színészbarátok voltak, ezt utána gondoltam tovább, hogy milyen jó lenne ezeket egy kicsit ismertebb arcokkal megcsinálni, hogy esetleg a felismerhetetlenségig grimaszolják magukat, nyújtják össze-vissza, megtátják a szájukat.
Dugják ki a nyelvüket.
Igen.
Megmondom őszintén, hogy most így ránézve Szélpál Szilveszter operaénekes fotográfiájára, magam is meglepődtem, mert egy jóképű fiatal művészről beszélünk, akit szerintem így még soha senki nem láthatott, maximum gyermekkorában az édesapja.
Igen, hát én azt gondolom, hogy többségüket nem láthatták így emberek. Van, aki annyira nem mert elengedni magát, bár én nagyon akaratos voltam. Nem mindenkinél segített, volt akinél többször kellett kérni, hogy akkor egy kicsit még jobban, még valami durvábbat, és hát azért alakultak szerintem szépen itt az arcok.
Az a tapasztalat, hogy általában az ember szereti többször is lefotóztatni magát éppen azért, hogy minél jobban nézzen ki a képen, de az arc játéka végül is, és az érzelmek tükre csak ugyan a grimasz, amely a színész mindennapjaihoz hozzátartozik. Tudom, hogy rendszeresen jár a Szegedi Nemzeti Színház különféle produkcióira, tehát színház szerető ember, és a színészeket is jól ismeri. Kellett egyfajta bizalom ahhoz, hogy ők vállalják ezt a feladatot?
Én úgy gondolom, hogy ezért kellett, de valahol ezt a személyemnek tudom be. hogy eléggé nyitottnak gondolom magam, és azt hiszem, vagy elhiszem magamról ezt, hogy tudok egyfajta nyugodtságot árasztani magamból, és van ahhoz elég bájom, hogy igent mondjanak nekem az ilyen felkérésekre. Van, akivel közelebbi viszonyban vagyok, van olyan színész, ők nyilván még könnyebben belementek, de egyébként többségük nagyon szívesen vállalta. Az első fotók, azok valamelyik évadzáron készültek, amikor még én csináltam a színháznak a fotókat.
Akkor ezek szerint ez hosszú folyamat?
Igen, elég hosszú. Ez 2021-ben találtam ki, azt hiszem, ezt az egészet, és akkor utána, én szerintem 22 vagy 23 volt az évadzáron, ott elég sokan össze voltak gyűlve, és akkor gondoltam, hogy itt az alkalom, akkor most meg fogok kérni itt mindenkit, akit tudok. Volt, aki azt mondta, nem volt egyszerűen kedve. Például a Viccei Zsolt is elég kis gyermeteg grimaszt vág, és ő azt mondta, hogy azért, mert el volt már fáradva az évad végére, és annyit használta az arcát a különböző színdarabokban, hogy itt már csak egy ilyen kis félmosolyra sikerült, de nagyon meg vagyok elégedve ezzel is.
Miért éppen fekete-fehérben gondolkodott?
Szerintem sokkal jobban kijönnek így a különböző kis ráncok és az emberi arcnak a rejtett szépségei, amiket a szín szerintem elvinne, vagy nem annyira tudnánk így arra fókuszálni. És hát lényeges dolog, hogy megmutassuk, hogy igen, itt az embereknek nem tükörsima arcuk van. Itt kaptam valakitől egy olyan kommentet, hogy hát azért ki lehetett volna egy kicsit retusálni bizonyos részeken, és azt válaszoltam, hogy ennek ez a lényege, hogy nincs kiretusálva, és mindenki tudta, hogy ekkora méretben lesznek kinyomtatva, elküldtem mindenkinek, hogy így fog kinézni, és így mentek bele a dologba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és szeretném ezt a projektet folytatni.
Merre felé?
Különböző színházakba szeretnék eljutni. Azt hiszem, kezdésként én lehet, hogy a Víg Színházzal próbálkoznék, aztán a Békés Csabai Színházra gondoltam, meg a Kecskemétire, meg hát aztán is szép lassan, az milyen jó lenne, ha minden színházba lehetne.
Szabó Luca Színészek és Grimaszok című kiállítása május 31-ig tekinthető meg a Szegedi Nemzeti Színházban. A 20. század eleji Budapesten 7 kivételes művész alkotott. Az árral szemben megcsontosodott szokások ellenében valósították meg álmukat. A 7 női alkotó maga döntött sorsa alakulásáról. A korban szokatlan történeteket mutatja be Koni Orczik Borbála, a Női szörnyetegek kivételes művészek a század elő Budapestjén című könyvében. A riporter Veresemese Gyöngyvér.
Hogyha megnézzük a könyvnek az alcímét, hogy kivételes női sorsok a század elő Budapestjén, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy vajon ők mitől lesznek szörnyetegek, hiszen ugye a cím maga az, hogy női szörnyetegek.
A Női szörnyetegek címét egy 20. század elejéről származó parlamenti felszólalásból vettem, amikor volt egy Metti Károly nevezető egyetemi tanár, aki női szörnyetegeknek nevezte azokat a lányokat, akik diplomát szereztek, mert úgy gondolta, hogy ezek a nők már nem fogják olyan örömüket lelni az anyaságban és a háztartásban, és arra gondoltam, hogy ez nagyon jól összefoglalja annak a hét nőnek a történetét, akiket megírtam ebben a könyvben, hiszen ők valóban nem voltak házi tündérek, hanem sokkal inkább az alkotásban élték meg az életüket.
Ha ebből a szemszögből tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy olykor még mindig női szörnyetegekként tekintenek azokra a nőkre, akik inkább az alkotást, a kiteljesedést választják ma is a gyerek és a család helyett.
Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, de itt azt is érdemes hozzátenni, hogy nyilván ma senki nem nevez női szörnyetegeknek egy olyan nőt, aki egyetemre megy, ugyanakkor azt, hogy mennyire segíti elő a világ azt, hogy egy nő a családja, a gyereknevelés mellett kibontakozzon egy alkotói pályán is. Én azt gondolom, hogy ez a mai napig kérdéses lehet, és érdemes róla beszélni.
Hogyan esett a választás erre a 7 szereplőre?
Igazság szerint mindegyik nagyon különbözőképpen talált meg engem, tehát inkább ők találtak meg engem, nem én őket. Nagyon változó, hogy kire, hogy bukkantam rá. Úgy igyekeztem, hogy minél ellentétesebb női sorsokat tudjak megfogalmazni ebben a könyvben. Szó van Ferenczi Noémiről, aki egy nagyon magányos, elhivatott nő volt, aki szinte egész életében egyedül élt, és csak a munkájának élt, de olyan is van, aki inkább a szerelmi életéről híres, mint Erdős Röné írónő. Tehát nagyon sok olyan sors van, ami nagyon ellentmondásos, és számomra az volt az érdekes, hogy ezek egy generáció nőtagjai, mégis ugyanazokból a lehetőségekből, ugyanabból a szűk budapesti értelmiségi közegből mennyire más tudtak kihozni, mennyire máshogy élték az életüket.
És itt van például Kafka Margit író, illetve kik is még a többiek.
Máté Olga fotográfus, Undi Mariska iparművész, Lesznai Anna írónő, képzőművésznő, Magyar Alice mozgásművésznő, ugye Ferenczi Noémit már említettük, tehát nagyon sok olyan van, akik ismerték egymást, de sokszor egy társasághoz tartoztak, és itt a női szörnyetegek különböző fejezeteiben össze is ér a történetük sokszor, mégis nagyon különböző nők voltak.
Ferenczi Noémiről említette ön, hogy szinte kizárólag egész életében egyedül élt. Kinek volt közülük családja? Kinél bizonyítható az, hogy az alkotás és a család tényleg konfliktusba került akkoriban?
Majdnem mindenkinek, tehát itt inkább az a kivétel, akinek nem volt, mint Ferenczi Noémi vagy Undi Mariska. Azt kell látni, hogy a 20. század elején az a döntés, hogy egy nő ne menjen férjhez és ne legyen gyereke, ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Nyilván volt rá példa, de annyira megütköztek rajta az emberek, hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb nő nem is gondolkozott el azon, hogy ez számára egy vonzó életpálya-e vagy sem. De hogyha belegondolunk, akkor a mai napig, hogyha egy nő kijelenti, hogy nem szeretne gyereket, akkor általában az a reakció, hogy majd még meggondolod később, és biztos, hogy később rájössz arra, hogy gyerek nélkül nem élet az élet nőként. Tehát ők nagyon formabontóak voltak a 20. század elején, és én azt gondolom, hogy ha valaki végigolvassa az ő történeteiket a női szörnyetegekben, akkor még ma is nagyon sok embernek fennakadna a szeme az ő sorsukon és választásaikon.
Ráadásul valljuk be, hogyha itt most a század elő női művészeiről, íróiról kellene beszélni, és kapásból megkérdeznénk, hogy kiket tudnánk felsorolni. Talán Ferenczi Noémi nagyon a köztudatban van. Kafka Margitot illene ismernünk, de mégis kevesen olvassuk, és sorolhatnám a sor. Talán Máté Olgát azért ismerhetjük megint, mert nem olyan rég volt kiállítása.
Ez szerintem nagyon attól függ, hogy ki milyen háttérrel veszi a kezébe ezt a könyvet, de ez mindenképpen igaz, hogy itt elsősorban elfelejtett nevekről van szó, és én nagyon sok olvasótól kaptam vissza azt, hogy kicsit dühös lett a könyv olvasása közben, hogy miért felejtettük el ezeket a neveket. Tehát annyira izgalmas, annyira úttörő karakterek voltak, hogy nagyon jó lenne ismerni őket, és én abban bízom, hogy a női szörnyetegekkel talán kicsit kevésbé fogjuk elfelejteni őket a jövőben.
Említette azt, hogy mindegyik karakter másként találta meg önt.
Nekem például egy nagyon izgalmas történet volt, Undi Mariska, akit azt gondolom, hogy tényleg nagyon kevesen ismernek, ő egy iparművésznő volt, beutazta Európát egyedül, nagyon sok művészeti ágban alkotott, a reformruhák tervezésétől kezdve a freskókon át, a gyerekjátékokig rengeteg mindenben tehetséges volt, és rá úgy bukkantam, hogy egy cikket írtam a régi budapesti népszállóról, ami ma egy hajléktalan szálló a Dózsa György úton, és ott meséltek nekem ennek a nőnek a történetéről, aki freskókat festett a népszálló falon. falaira, és ez egy tipikus női munka volt olyan szempontból, hogy már megvoltak az épületnek a tervei, amikor eszébe jutott a megrendelő fővárosnak, hogy valami dekoráció is kellene. Tehát ez egy presztízs beruházás volt, és nem volt mindegy, hogy hogy néz ki ez az elkészült épület. És akkor úgy hívták be ezt a művésznőt, hogy a már elkészült tervekhez valamit álmodjon meg, és ő egy meglehetősen nehéz helyzetből hozta ki a maximumot, tehát abszolút alkalmazkodva minden körülményhez egy fantasztikus munkát tudott létrehozni. Tehát én azért gondolom ezt egy tipikusan női munkának, mert én azt gondolom, hogy sokszor előfordul, hogy ilyen utolsó utáni pillanatként hívnak be egy kolléganőt, hogy oldja meg a kialakult helyzetet, és ezért is fogott meg nagyon ez a történet, amire teljesen véletlenül bukkantam.
Belopakodtak újabb szereplők esetleg az életébe?
Most gondolkozom igazából a következő történeten, nem igazán tudnék még konkrétumot mondani, nyilván rengeteg szál van, amit érdemes lenne még felfejteni, de én azt gondolom, hogy sokszor ez a legjobb, hogyha az ember egy pici szünetet tart, és utána újra felveszi ezeket a fonalakat.
A Női szörnyetegek című könyv szerzőjét, Koni Orczik Borbálát hallották. Romantika, a humor és a fülbemászó dallamok világa elevenedik meg a Marica grófnő Győri előadásán. Taszilo grófot a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Bakos Kis Gábor alakítja, akit Gárdonyi Eszter kérdezett az előadásról.
Mit kell tudni erről a darabról, mennyiben lesz ez más, vagy különleges, vagy győri?
Ez az előadás egy olyan Marica grófnő szeretne lenni, amely méltó a műfaj hagyományaihoz, a tradíciójához, és a maga szépségében, pompázatosságában, grandiozitásában. Egy olyan előadás, amely mégis egy nagyon letisztult, nagyon finom, közben pedig millió egy picike kis humorral átszőtt történetet láthat majd a közönség. És nyilván azáltal, hogy ebben az előadásban most játszom, így belülről érem meg jobban ennek az egésznek a pezsgését.
Mennyire nehéz színre vinni egy olyan darabot, ami ugye sok-sok év alatt sok-sok színházban bemutatásra került már?
Hát millió egy előképe van természetesen egy ilyen darabnak. Az egyik legtöbbet játszott nagy operet, de akkor a legjobb ez az előadás, hogyha az adott közösség sajátjává tudja tenni. Tehát adott esetben ez győrivé tud válni. De ne feledjük el, hogy az előadás ez egy hármas koprodukcióban készül el, mert a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a Székes Fehérvári Vörösmarty Színház és a Győri Nemzeti Színház koprodukciója ez, amely három évadon keresztül majd az adott három színházban lesz látható, és reményeink szerint majd a utazást követően visszatér az adott városba, ahogy ezt éppen kiadja majd így a folytonosság. Úgyhogy minden helyen és helyszínen akkor lesz ez nagyon izgalmas, amikor a saját társulat ezt úgy magáévá teszi ezt a történetet, és a formát, amit pedig megálmodtak hozzá az alkotók, az pedig tényleg egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon tiszta, mondhatni olyan tört, fehér attitűdben ragyogó darab.
Hogy működik ez a koprodukció? Ide jönnek vendégszínészek, a mi színészeink mennek el, hogy ott megszokják a helyszíneket. Hogyan kell ezt elképzelni?
A főbb szerepekben lesznek majd átfedések és mozgások és vendégszereplések a különböző színházak között, de jellemzően az énekkar, a tánckar, a zenekar vonatkozásában az adott színháznak a művészei vannak benne és játszanak, szerepelnek az előadásban. Tehát így a győri előadásban a Tasziló szerepében Dolhai Attila lesz az egyik vendégünk ebben az előadásban. És ilyen értelemben véve majd nyilván lesznek még ilyen átfedések, majd így az előadások között a szerepekben.
Ugye a győri közönségről lehet tudni, hogy szinte mindenevő, de azért a legjobban a zenés darabokat, műzikeleket, operetteket szereti. Mire számítanak? Mekkora lesz az érdeklődés? Mikor láthatjuk és meddig marad műsoron?
Az évad során látható majd a bérletes előadások között a Marica grófnő, mint utolsó nagyszínpadi bemutató. Bérletszünetben is fogjuk játszani még itt a 2025-ös 2026-os évadban, és a 2026-27-es évadban pedig újra a műsorra fogjuk tűzni. Aztán elindul az előadás, először Debrecenben kerül bemutatásra, majd Székesfehérvárot, és utána vágyjuk ide vissza Győrbe, úgyhogy bízom benne, hogy sok évben keresztül fogja majd látni a győri publikum.
A Marica grófnő legközelebb május 31-én, majd júniusban még két alkalommal látható Győrben. Most egy archív felvételről idézzük az operett egyik legismertebb slágerét, Kincses Veronika és Rozsos István énekel.
Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ábor most itt van és áldozatra vár. És hidd el szavamra, meg vagyok zavarva, a szívem az ide-oda jár.
Mi ennek a kulcsa, ez mégis csak furcsa, hogy ilyen egy gyors szempóvali már. Ez szép is, de hogyan hitem is, a gyanakodban mégis ne hiszem a szavát.
A bátrak, mint rögtön nekivágnak, a konzekvenciákat levonjuk hát. Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már! Légy sorsom, szerencsém, légy takaros kis penyecském, a széke Szamosnál kis fészkünk vár. A békés reménység, a havasokon fehérség, a pircek ölén az ült fenyő erdő vár. Szép város, Kolozsvár, majd ott lakunk a Szamosnál, hol minden örök szerelemmel vár.
Ön pompás udvarló, a heve nem gyarló, és roppant behézelgő narolj.
Ez ámorra rával, mert ismert nyilával, meg célzott, meg sebzett valahol.
Már én csak azt mondom, megálljunk e ponton, a többit azt mellőzzük talán. Mert félök, hogy nem kap helyet tények, a minden művel képzett családnak asztalán.
Ó, pardon, ez illemetbe tartom, de tovább is kitartom, imádom hát.
Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már! Légy sorsom, szerencsém, légy takaros kis menyecském, a szőke Szamosnál kis fészkünk vár. A békés reménység, a havasokon fehérség, a pircek bőjén az ölt fenyő erdő vár.
Szép város, Kolozsvár,
majd ott lakunk a Szamosnál, hol minden örök szerelemmel
A Súgójuk mai adásában Nemes Jeles László jelentkezett Cannes-ból, ahol bemutatták új filmjét, a Mulent. Beszámoltunk egyebek közt a Marton Éváról szóló kétrészes életrajzi filmről és a Szépművészeti Múzeum nagyszabású Vasarely kiállításáról is. Súgójuk hangmérnöke, Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő, Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
hangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, holnap 19 óra 40 perctől a Dunán, holnap után 21 órától az M5 műsorán. A jazz legendák adásában a magyar jazz hőskorából válogatunk. A II. Világháború után formálódó hazai jazz olyan művészekkel indult útjára, mint Tabányi Mihály harmonikás, Kelényi György trombitás, vagy a 100 éve született Bacsik Elek jazzgitáros. Jazz legendák. A magyar jazz hőskora. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.